Kedves hallgatóink, a kábítószer használat nem a mai világunk hozadéka, nagyon régóta ismert. A 21. században azonban már ott tartunk, hogy szinte havonta lehet hallani újabb és újabb drogok megjelenéséről. A különböző pszichoaktív szereket használók száma sajnos évről évre növekszik a világon, így Magyarországon és Miskolcon is. A kábítószerfüggőség kialakulásában számos faktor közrejátszhat, azonban kiemelt jelentősége van a gyereket körülvevő környezetnek. A szülőknek, testvéreknek, barátoknak, kortársaknak igen fontos szerepük van egy gyermek, valamint egy felnőtt életének alakulásában is. Juhászné Ceglédi Tündével, a Miskolci Drogambulancia vezetőjével beszélgettünk az Európa Rádió stúdiójában. Az elmúlt napokban szárnyra kapott hír szerint Miskolcon fényes nappal lépten nyomon tudatmódosítószer hatása alatt álló fiatalokba lehet botlani. A játszóterek, lépcsőházak közelében felbukkanó bodult fiatalok egyelőre nem bántottak senkit, de sokan attól tartanak, hogy a számuk nőni fog, és egyre több kellemetlenséget okoznak majd. Megdöbbentő felvételek is felkerültek a közösségi oldalakra. Mennyire valós a probléma? Valóban ilyen szörnyű állapotok vannak Miskolc egyes városrészein? Kérdezem Juhászné Ceglédi Tündét, a Miskolci Drogambulancia vezetőjét.
Valóban van probléma. Azt én úgy gondolom, hogy nem mondhatjuk, hogy csak Miskolcra jellemző ez a probléma. Lehet, hogy most Miskolcon felütötte a fejét, és lehet, hogy mivel nyár van, ezért gyakrabban kerültek az utcára azok a fiatalok, akik használnak különféle designer drogokat, de az én véleményem szerint ez akár országos problémának is mondható. Az valószínűsíthető, hogy Borsod megyében halmozottan fordulhatnak elő, hiszen a drogfogyasztásnak többek között társadalmi és gazdasági okai is vannak.
Milyen drogokat fogyaszthattak a cikkben szereplő fiatalok, illetve a képeken szereplő fiatalok?
Azt tudjuk most már egy jó 10 éve, hogy a régi klasszikus kábítószerek azok eltűntek a piacról. Most az utóbbi időben talán a heroin újra kezd visszajönni, de ez nem jellemző, tehát még továbbra is az úgynevezett designer drogok piaca a legfontosabb. Ugye a designer drogokról azt kell tudni, hogy kétféle formában kerülnek forgalomba, illetve felhasználásra. Ugye az egyik az az úgynevezett biofű vagy herbál, aminek már az elnevezése is egy kicsit megtévesztő, és a fiatalokat nagy mértékben becsapja, hiszen maga az, hogy bio, ugye éveken keresztül, évtizedeken keresztül azt tudtuk, azt hallottuk, hogy ami bio, az jó és egészséges. Most ilyen néven forgalomba hozni egy valamilyen szert, és itt a valamilyent, azt ki is hangsúlyozom, hiszen nem tudjuk, hogy milyen szerről, vagy milyen szerekről van szó. Tehát a biofű elnevezés egy hatalmas nagy becsapás, amivel a fiatalokban egy ilyen tudathasadásos állapot léphet be. Ugye bio jó, közben ugyanakkor meg különféle ártalmakat, károsodásokat okoz, hiszen ez a biofű, ez bármilyen növényi törmelék, maradvány, bármi, amit különféle vegyszerekkel itatnak át. Tehát ezek a vegyszerek nyilván károsítják a szervezetet, elsősorban az agyat. A másik nagy csoport, ez az úgynevezett kristályok, ami porszerű formában kerül a forgalomba. Sajnos ezeknek sem igazán tudjuk a hatóanyag tartalmát, hiszen egy szer a piacra kerül, van benne valamilyen hatóanyag, utána néhány hónapon belül egy újabb molekula szerkezetű, egy átalakított valami kerül újra a forgalomba, aminek megint nem tudjuk az összetételét. Tehát mire kiderül, hogy mi van benne, addigra egy újabb szer jön a piacra, tehát ezáltal követhetetlen az, hogy milyen hatóanyagtartalmú szereket használnak elsősorban a fiatalok. Másodszorban pedig kezelés szempontjából sem tudjuk, hogy milyen úton, módon lehet segíteni. bármi, ami a forgalomba kikerül, lehet, hogy ugyanazon a néven kerül a forgalomba, és közben egy teljesen más hatóanyaga van. Tehát azok, akik használják, ők maguk is már csak akkor tudják, hogy mit vesznek be, amikor a hatását érzik. És ennek óriási veszélyei vannak, hiszen nem tudja, hogy mennyit vehet be belőle. Tehát egy olyan szerhasználó, aki mondjuk valamilyen szinten tudatosan használja a szereket, ő sem lehet biztonságban, mert nem tudja, hogy mi az, amit éppen megvesz, bevesz, és hogy annak milyen hatása lesz, az már csak akkor derül ki, amikor igen, lehet, hogy pont az utcán fog fetrengeni, mert hogy számára olyan hatást ért el. Egyébként...
Hogyan jutnak ezekhez a designer drogokhoz a fiatalok, illetve az is kérdésem, hogy egyértelműen csak a fiatalok használják, vagy már az idősebb korosztály is?
Állítólag nagyon könnyű hozzájutni, nyilván ezt a dílerek tudják a legjobban, hiszen ugyanúgy kerül a forgalomba, mint a régi klasszikus kábítószerek, tehát vannak dílerek, akik ebből nagyon jól élnek. Nagyon könnyen hozzá lehet szokni ezekhez a szerekhez, tehát gyakorlatilag még többet és még gyakrabban tudnak értékesíteni a dílerek. Nagyon fontos az, hogy ezek jóval olcsóbbak, tehát akár a szegényebb társadalmi réteg is viszonylag könnyen hozzá tud férni, hiszen meg tudja venni. A másik kérdés, hogy kik használják. Az utóbbi időben az a tapasztalatunk, hogy nem csak a fiatalok. Tehát egyrészt felnőtt már egy korosztály, akik akár gyerekkoruktól vagy fiatalabb koruktól kezdve használják, és ők már szülők vagy esetleg nagyszülők, és nagyon gyakran tapasztaljuk a családi mintázatot. Tehát most már nem az van, hogy egy névnapon vagy születésnapon leülnek az asztal köré, és akkor elborozgatnak az emberek, hanem akkor előkerül a herbál, és akkor közösen, akár az egész család együtt szívja. Most ezzel egy jó kis mintát adnak, ugye, akár még a kicsi gyerekeknek is, hiszen a mintakövetés, a példamutatás az nagyon nagy mértékben meghatározza azt, hogy mi lesz a gyermek sorsa, és milyen életet fog élni a későbbiekben.
Milyen hatásai vannak a designer drogoknak? Mit veszünk észre azokon, akik ilyen szert fogyasztottak?
Mivel nem igazán tudjuk az összetételét, és nem tudjuk, hogy éppen mit használ, tehát nagyon-nagyon sokféle hatása lehet. Az aluszékonyságtól, a bódultságtól kezdve az éppen ingerlékenységig bármi. A lényeg az, hogy megváltozik. Más lesz a viselkedése, más lesz a koncentráló képessége. Most az utóbbi időben tapasztaljuk azt, hogy valami olyan szer van a piacon, amitől ilyen nagyon-nagyon izgágák, mozgékonyak lesznek, és vakaróznak folyamatosan, tehát valamilyen bőrtünetet is okozhat ez a szer, nem tudjuk, hogy mi ez.
Büntethetők azok, akik designer drogot fogyasztottak?
Bizonyos részük igen, mert hogy ugye 2013-tól van Magyarországon a kábítószerlista mellett egy úgynevezett C-lista, a pszichotróp anyagoknak a listája, ami ugyanolyan büntetési tételeket vonhat maga után, mint az illegális kábítószereknek a használata. Viszont, amit az előbb is említettem, hogy erre a C-listára nem kerül fel minden anyag, tehát mire felkerül, addigra jön egy újabb a piacra. Ezáltal nyilván a rendőrség sem tud minden esetben intézkedni, illetve nekik sincsenek meg a lehetőségeik, mert ha nem tudnak kimutatni olyan hatóanyagot, ami akár kábítószer, akár pszichotróp anyagnak minősül, akkor ők ebben az ügyben tehetetlenek, hiszen nem tudnak büntető eljárást indítani, és nincs rá jogalapjuk.
Mennyire tehető a kábítószerfogyasztók száma Miskolcon? Pontos adatot valószínűleg nem lehet mondani, de hozzávetőlegesen mennyi a kábítószerfogyasztók száma?
Ezzel mindig nagy bajban vagyunk, ugye, mert valóban, tehát nincsenek kutatások, nincsenek felmérések, meg hát mivel nagy részt azért illegális tevékenységről van szó, ezért nincsenek konkrét statisztikai adatok. Amit én el tudok mondani, hogy jelenleg a Miskolci drogambulancián nyitásunktól kezdve olyan 4000 kliens jelent meg. Éves forgalmunkban egy olyan 3-400 ember az, aki megfordul. Ami viszont, hát kicsit mondhatom azt, hogy sajnálatos tény, hogy az utóbbi időben egyre kevesebben kérnek segítséget.
Ennek mi lehet az oka? Az lehet az oka, hogy nem annyira ismerik a drogambulancia szolgáltatásait, vagy pedig van egyfajta fásultság, érzés, ami miatt nem keresik a segítséget?
Egyrészt azért, mert ugye, mint mondtam, ezek egy része nem illegális. Tehát a használókban ez úgy csapódik le, hogy amit szabad, az nem is annyira ártalmas, tehát használhatom, mert nincsenek következményei, vagy nem érem fel észre, hogy milyen következményei lehetnek. Másik, hogy a hatásukban ezek a szerek ugye olyanok, hogy amikor elkezdi használni, igazából nem tudatosul benne, hogy milyen káros következményei vannak. Mire meg már rájön és segítséget szeretne kérni, sajnos addigra annyira eltompul, elveszíti az érdeklődését a külvilág iránt, hogy akkor meg már közönösség, tudatlanság miatt nem is kér segítséget. A harmadik pedig valóban az, hogy azt tapasztaltuk, hogy a fiatalok körében kevésbé ismert most már a szolgáltatásunk. Ennek én úgy gondolom, hogy az az oka, hogy az utóbbi években egyre kevesebb prevenciós tevékenységre volt lehetősége az alapítványnak, hiszen mint civil szervezet elsősorban pályázatokból tudunk szolgáltatásokat nyújtani, és az utóbbi években nagy mértékben csökkentek a pályázati lehetőségek.
Milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe a drogambulanciára forduló szenvedélybeteg fiatalok?
A drogambulancia az egy egészségügyi ellátó egység, ahol ambuláns egészségügyi ellátást biztosítunk, ami azt jelenti, hogy nem bent fekvő részleg, tehát bejönnek, kapnak egy bizonyos szolgáltatást, és utána hazamennek, és élik az életüket. A drogambulanciára gyakorlatilag önként kerülnek be az emberek, tehát saját elhatározásból jelentkeznek. Nem kell semmiféle beutaló hozzá. Ha valaki úgy érzi, hogy segítségre szorul, akkor nyitvatartási időbe felkereshet minket. Minden esetben van egy úgynevezett első interjús beszélgetésünk, amit szociális szakember végez. Ebből kiderül, hogy az illetőnek milyen jellegű problémája van, ha tudja, hogy milyen szereket használ, milyen tünetei, esetleg családi kapcsolatokban vannak-e problémák. Tehát egy ilyen szociális anamnézist tudunk felvenni. A következő lépés az minden esetben egy orvosi vizsgálat, pszichiáterünk és addiktológusunk van, aki ezt el tudja végezni. Az egészségügyi és a szociális anamnézisből körvonalazódik, hogy az illetőnek milyen jellegű segítségre van szüksége. Ha orvosi segítség, tehát valamilyen olyan jellegű pszichiátriai probléma áll fenn, ami esetleg orvosi kezelést igényel, akkor ő rendszeresen orvoshoz fog járni, hogyha egyéb más életvitelben, szociális ügyeiben látunk valamilyen elakadást, akkor szociális munkás addiktológiai konzultáns áll rendelkezésre, aki az ő életvitelét tudja egy kicsit igazítani, irányítani, és ketten együtt a klienssel tudnak tovább lépni, hiszen ez egy olyan területe az egészségügynek, ahol nagyon fontos magának a kliensnek a közreműködése, hiszen nélküle nem tudunk eredményt elérni, csak akkor, hogyha ő komolyan gondolja, szilárd elhatározással érkezik, és tényleg aktívan közreműködik abban, hogy szermentessé válhasson, illetve hosszabb távon is szermentes maradhasson.
Sok éven működik a drogambulancia, sokan megfordultak az intézmény falai között. Van-e olyan példa, amely pozitív élmény maguknak, az ott dolgozóknak is?
Hogyne, természetesen, azért nem annyira sötét a helyzet. Vannak olyan klienseink, akik évekkel ezelőtt jártak, visszajönnek, rendezett családi életet élnek, akár főiskolát, egyetemet végeztek, teljesen visszailleszkednek beilleszkedtek, és úgymond normális családi életet élnek, és ezek nagyon-nagyon pozitív dolgok. Ugye most a Facebook világába elég jól nyomon is tudjuk követni, hiszen nagyon sokan bejelölnek ismerősként, és akkor az ember látja a boldog mosolygós kislány arcot, és hogy igen, ez már az én gyerekem, és mindent megteszek a saját gyerekemért. Hát azért ezek feltöltik az embert, és pozitív élményt adnak. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezt a tevékenységet végezni, hiszen hogyha azoknak az embereknek, akik segítséget kérnek, azoknak csak egy icipicit is tudunk segíteni, azzal már óriási eredményt értünk el.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Juhászné Ceglédi Tündével, a Miskolci Drogambulancia vezetőjével arról, mit tehet a család, a szülő, a környezet azért, hogy egy fiatal ne nyúljon tiltott szerekhez. A szülőknek óriási a felelőssége abban, hogy észreveszik egy gyermekükön, hogy tiltott szerekhez nyúlt. Mit tehetnek azért a szülők, hogy a gyermekük ne legyen drogfüggő? Egyáltalán milyen tünetekre kell felfigyelni?
Amit én kiemelnék, az az, hogy a fiatalnak az életmódjában változás történik, a magatartása megváltozik. Most, hogy ez milyen irányba, ugye ez mindig kérdéses, mert lehet, hogy egy visszahúzódó gyerekből pontosan egy ilyen nagyon agilis, én vagyok a világ közepe állapotot vált ki a szer, vagy fordítva egy nagyon pörgős gyerek lenyugszik, csendesebbé válik. Tehát a fontos az, hogy valamilyen változás, ami szembeötlő, ami nem ilyen volt. Na most nyilván ebben az esetben sem kell mindig arra gondolni, hogy úristen, most biztos drogot használ a gyerekem, hanem ilyenkor a legfontosabb az, hogy a szülő leüljön és beszélgessen a gyerekkel, ne számot kérően, mert nyilván tudjuk szerintem saját magunkról is, hogyha számon kérnek, akkor bezárunk, beszélgetés legyen. És legtöbbször ne csak akkor legyen beszélgetés, hanem legyen egy folyamatos őszinte kommunikáció a családban, ami a legfontosabb alapja. Tehát a gyerek merjen őszintén elmondani dolgokat a szüleinek, és tudja nagyon jól azt, hogy a szülőktől segítséget kaphat. Ha bármi gondja, problémája van, elsősorban a család az, aki őt meg tudja védeni, és aki irányítani tudja. És a másik nagyon fontos dolog, korábban is említettem már, a szülői példamutatás. Mindegy, hogy milyen szerről beszélünk, milyen szenvedélyről beszélünk. Hogyha a gyerek azt látja, hogy a szülő folyamatosan cigarettázik vagy iszik, akkor ő is hasonló példát fog követni, hiszen akarva akaratlanul a szüleink a legnagyobb példaképeink, és minden kisgyerek azt szeretné, hogy én olyan legyek, mint az anyukám vagy az apukám. És hogyha az anyukám cigarettázik, akkor ott a kísértés, hogy igen, akkor én attól leszek olyan, mint ő, ha ugyanazt az életmódot folytatom, és ezzel egy példát mutat a szülő a gyerekének. Tehát a legfontosabb a példamutatás. Nem emlékszem már pontosan, talán Vekerdi professzor mondta, hogy a gyerek nem azt csinálja, amit mondunk neki, hanem azt, amit lát.
És mit tehet akkor a szülő vagy a hozzátartozó, ha bebizonyosodott, hogy a gyermeke valamilyen kábítószert használ? Olyankor mit kell tennie, hová kell fordulnia?
És nyilván tehát az elsődleges az, hogy próbáljon a gyerekkel beszélni, és közösen együtt tudnak felkeresni minket a drogambulancián. Ugye mi helyileg a Csabai kapu 911 szám alatt vagyunk, a rendelőintézet melletti kis utcába, utcafrontról lehet megközelíteni, tehát próbáljanak közösen megkeresni minket, és akkor akár családi konzultáció, akár egyéni konzultáció keretében tudunk a fiatallal beszélgetni, tudunk segítséget nyújtani, és meg tudjuk beszélni azokat a problémákat, azokat a gondokat, ami miatt esetleg ő nem találja meg máshol a boldogságát, csak úgy, hogyha valamilyen szert használ, és valamilyen kiegészítő szerrel próbál örömöt elérni az életben.
Beszéltünk arról, hogy nagyon sokan használnak az utóbbi időben úgynevezett designer drogokat, de milyen típusú drogok használata jellemző leginkább mostanában?
Igazából a designer drogpiac az mindent visz, tehát a kristály és a herbál az, amit gyakorlatilag a tőlünk segítséget kérők többsége említ, hogy rendszeresen használ, és most az utóbbi olyan jó egy-másfél évben tapasztaljuk azt, hogy újra megjelentek a piacon a klasszikus kábítószerek közül a speed, az ecstasy, illetve találkoztunk már újabb heroin használó fiatallal is.
Évek óta arról beszélünk, hogy egyre fiatalabbak nyúlnak kábítószerhez.
A tapasztalatunk az, hogy egyre gyakrabban vannak a klienseink körében olyanok, akik azt említik, hogy ilyen 9-10 éves korukban már kipróbálták a kábítószert, vagy valamilyen designer drogot. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy onnantól fogva ő rendszeres használó volt, de az első használat ideje az akár ilyen 9-10 éves korra is tehető. A rendszeres használat az azért a 15-16 éves kor után kezdődik.
Melyik a legveszélyeztetettebb korosztály ebből a szempontból?
A kipróbálás, kísérletezés időszaka, ez mindenképpen a tinédzser korra tehető. Hiszen tinédzser korban az ember egyébként sem találja önmagát, nagyon sok problémája van, önértékelése, helyem a világba, helyem a családba, tehát ilyenkor egy kicsit összezavarodik minden, és itt nagyon nagy jelentősége van, hogyha egy olyan kortárs csoportba kerül például, ahol már használnak valamilyen szert, akkor megvan az esélye, hogy a kedves jó barátok hatására ő is kipróbálja. És hogyha esetleg hajlamos a függőségre, hogyha olyan a személyisége, vagy olyan a génállománya, akkor nagyon könnyen belecsúszhat akár a függőségbe is.
Szakemberként hogyan látja, milyen módszerek vezethetnének eredményekre a kábítószerfogyasztók számának csökkentése érdekében?
Mindenképpen rendkívül fontos lenne egy olyan prevenciós tevékenység, ami nem alkalomszerű, nem adhok jellegű, hanem folyamatosan jelen van a fiatalok életébe, és nem iskoláskorba, nem középiskoláskorba, hanem már egész pici korban, tehát az óvodáskortól kezdve maga az életmód, az életvitel, az értékeinknek a megőrzése, hiszen itt a kábítószer az csak egy tünet. A mögötte ott van az, hogy nem találom a helyem, nem tudom, ki vagyok, nem érzem jól magam a bőrömbe. A média világába ugye mindenki pompázik, mindenki a csúcson van, és mindent el lehet érni, és aki nem tudja elérni, hiszen nem mindenki érhet el a csúcsra, vannak bizonyos szintek, és ezt meg kell találni, és a fiataloknak meg kell mutatni, hogy ki meddig jut el, milyen céljai, milyen értékek mentén tudja elérni a célját. És ezt nem lehet tinédzserkorba elkezdeni, ezt egész pici korba, és akkor itt jön a problémának a másik oldala, hogy ugyanezzel párhuzamosan viszont nagyon fontos lenne a családoknak az ilyen jellegű támogatása, hiszen az a szülő, aki nem tudja, hogy hogy kell példát mutatni a gyerekének, az nem fogja tudni megmutatni. És a gyereknek hiába mutat az óvoda, iskola bármit, ha visszamegy a családjába, akkor mindent elfelejt, legalábbis nagy részét elfelejti annak, amit az iskolába elsajátított, mert nem az a közege. Tehát párhuzamosan kellene a fiatalokkal és a szülőkkel együtt foglalkozni. Nekünk most van egy célzott prevenciós programunk, egy 2 éves uniós támogatásból tudjuk megvalósítani. Több szervezet működik közre, és az alapítványunk programjai pontosan ezt a célt tűzték ki, hogy fiataloknak is tartunk önismereti, illetve értékközvetítő foglalkozásokat, és ezzel párhuzamosan a szülőknek elég jó szülő vagyok címmel szülői készségek erősítését szolgáló programunk van.
Milyen korban célszerű a felvilágosító munkát elkezdeni a gyerekek körében?
első perctől, ahogy megszületik, vagy a szülőnél kezdem ott, hogy amikor a szülő terhes lesz, és hogy hogyan viszonyul a magzathoz, mit tesz annak érdekében, hogy egészséges magzat legyen, és az egészséges magzatból egészséges gyermek szülessen, és utána pedig egészen pici kortól a védőnői segítségtől az iskolában, a pedagógusok vagy óvónők az óvodában, illetve hál' Istennek most már elindult egy nagyon jó gyakorlat, ez az óvodai és iskolai szociális munkások, akik ott vannak helyben, tudnak segíteni, hogyha szükséges, tehát a szülőknek is tudnak tanácsot adni, illetve a gyerek is fordulhat hozzájuk segítségét, és hogyha bármilyen elakadás van az életében, akkor a segítséggel át tud billenni egy olyan pozitív oldalra, ahol nem a különféle szereknek a használata lesz a döntő, és nem azt fogja preferálni, hanem akkor megpróbál egy egészséges életmódot folytatni és egészségesen élni.
Kedves hallgatóink, Juhászné Ceglédi Tündével, a Miskolci Drogambulancia vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben.